Kis informatika következik, ugye az is bejárta a sajtót, hogy elvágtak legalább 3 a Vörös-tenger alatt futó adatkábelt, ezek fontos részei voltak a globális internet és kommunikációs hálózatnak, de hogy ez a hálózat hogyan épül fel, meg nem lehetne valami kevésbé sebezhető infrastruktúrát magá, vagy mögé rakni, ezt fogjuk átbeszélni. Gerhátné dr. Udvari Eszterrel, bocsánat, egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamos mérnök és informatikarának nemzetközi dékán helyettese. Ő, jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Először is, ez hogy néz ki, ez a kábelfektetés? Ezt kik csinálják? Hogy néz ki egy ilyen kábel? Milyen mélyen fut? Mennyire van ez védve? Akár ilyen elektronos jelekkel, hogyha megszakad, akkor tudják, hol van a meghibásodás. Akár ilyen nehezen flexelhető burkolattal. Szóval egy átlagember nagyon keveset tud arról, hogy milyen módon működik ez a rendkívül fontos infrastruktúra.
Igen, eléggé összetett volt a kérdés, és próbálom akkor sorban megválaszolni. Gondolom, akik építik, az nem konkrétan arra utalt, hogy milyen munkások építik, hanem hogy kik a tulajdonosai ezeknek a kábeleknek. Ennek az azért nem egy új technológia, tehát az első ilyen tenger alatti optikai kábel az 1988-ban jött létre. Ez egy transatlantik kábel volt, tehát Európa-Amerika között, és ez 3 nagy távközlési társaság együttműködésével valósult meg. Ez a France Telecom volt, a British Telecom, és Amerikából az AT&T. Aztán a 2000-es években robbanásszerű lett a kábelek számának növekedése, de továbbra is az látott eleinte, hogy főleg nagy telekommunikációs vállalatok, illetve állami konzorciumok voltak a kábelek tulajdonosai. De ez már jó ideje egyébként változik, tehát a nagy tartalomszolgáltatók akkor adott igénnyel rendelkeznek, hogy már elkezdtek, bennem is elkezdtek, tehát van saját infrastruktúráik, ilyen mondjuk a Google, Microsoft, Facebook, stb. Tehát, hogy ha azt nézzük, hogy kiknek van szükség ezekre a házatokra, akkor egyből is a szolgáltatók, akik ugye a globális, ahogy már elhangzott, internet mögött lévő házatot nyújtják a felhasználóknak, illetve hát vannak olyan használók, akik annyira nagy felhasználók, hogy saját infrastruktúrát használnak. Mi volt a második?
Az, hogy ez hogy néz, hogy kell elképzelni egy ilyen kábelt fizikailag? Ez mekkora köteget jelent? Hogy van ez felépítve? Védik-e ezt? Vagy elég az, hogy olyan mélyen megy, hogy oda azért nem egyszerű lemenni, hogy azt valaki megpiszkálja? Szóval ez az egésznek egy kicsit a felépítés és a működése is érdekel bennünket.
Jó, maga ez a kábel, amit ugye úgy hívunk, hogy optikai kábel, ez talán leginkább arra tudnám hasonlítani, amit manapság már azért megszoktunk, hogy a lakásunkba is beérkezik optikai kábel. Tehát ez olyan kábel, amiben nem részvezeték van, hanem egy üvegszál. És hát a lakásainkból is azért ilyen érkezik, mert ugye nagy sebesség internet hozzáféréshez szeretnénk hozzájutni, tehát azért fény, mert az tudunk nagy távolsággal, nagy sebességgel, jó minőségben, árhatékonyan kommunikálni. Persze a tengeralatti kábelek azért jóval bonyolultabbak ahhoz képest, mint ami a lakásunkba érkezik. Eleve nem egy üvegszál van benne, olyan sok, ugye pont azért a kapacitást azt tudjuk növelni, és azért ezek el vannak látva jelentős védelemmel is, tehát nem az a hajszálvékonyságú üvegszál tekeredik ott önmagában a tenger mélyén, hanem nagyon komoly védelem van rajta, van, amikor páncélozott kábelről beszélünk. Úgyhogy itt azért ezek lehetnek ilyen karvastagságú kábelek, amik lent vannak a tengerfenekén. És az, hogy ezek pontosan milyenek, az egyébként pont attól is függ, hogy hol vannak. Uh-huh. Már úgy értem, hogy hol vannak, hogy mennyire mélyen található a kábel, tehát megkülönböztetünk önöket, amilyen mély tengerek, tehát akár 1000 méternél mélyebben is. Ott tényleg nem különös, tehát ott jóval kisebb védelemre van érdekes módon szükség, nyilván a nagyobb nyomásra arra fel kell készülteni a kábelt, de egyébként ott nem nincsen különösebben kitéve se emberi tevékenységnek, se környezeti hatásoknak, tehát ez egy ilyen stabil környezet, míg azok a kábelek, amik kisebb, sekélyebb mélységben haladnak, és a sekélyebb mélység az akár 100 métert is jelenthet, ott ugye sokkal mondjuk úgy, hogy veszélyeztetettebbek ezek a kábelek. Mondjuk úgy, hogy hát egyrészt az emberi tevékenységgel szemben is, tehát és nem is gondolok itt szándékos károkozásra, hanem egyszerűen mennek a halászhajók, és kihalásszák a kábelt, tehát kiemelik a kábelt, ami a szakadáshoz vezethet, a hajók kivetik a horgonyt, véghúzzák a tengerfenekén, elszakíthatják a kábelt, de egyébként ugye azért is kell ezeknek védettebbek lenni, mint a mélytengerésznek, mert itt mondjuk a különböző áramlásoknak, hullámzásoknak is jobban ki vannak
tévedve. Nincs egy ilyen térkép arról, hogy ezek hol futnak, mert ugye a gázvezetékeket szoktak. De ez meg ugye kockázatos, mert hogyha lám ez az eset is felhívja a figyelmet, hogy ahogy hozzáférnek. Az, most akkor melyik fontosabb, a biztonság? Mármint abból a szempontból, hogy lehetőleg nehezen is találják meg, és nehezen rongálják meg, vagy az a biztonság, hogy lehetőleg ne akadjon bele senki és semmi?
Igen, tehát egyrészt van publikus térkép, tehát az bárki egyébként a hallgatók közül is, hogyha bepötyögi, egyébként csak annyit, hogy submarine cable és térkép, de a cím is ennyi, hogy www.submarinecablemap.com, vagy valami hiszem, com a vége. Lehet látni, hogy gyakorlatilag az egész világunkat behálózzák ezek a tenger alatti, néha ugye óceán alatti, de hát csak egy néha nem ütjük őket kábelek. De hát azért nincs ott a pontos útvonal, nyomvonal, tehát azért nem GPS koordinátákkal van pontosan beazonosítva, hogy merre haladnak. Tehát nyilván vannak az adatbázisok róla, és a tulajdonosok pontosan tudják, hogy merre haladnak a kábelek, de ezt azért nem teszik publikus adattá. Az is nyilvánvaló, hogy azért, aki károkozásra készül, az igyekszik ezeket az adatokat megszerezni.
És mennyire? Igen. Hogy ez mennyire veszélyes ez? Tehát ugye vannak, mindig vannak, és most az utolsó támadás arra világított rá, hogy a viszonylag kicsi erőforrással nagy kárt okozó tevékenységekre, akiknek az érdekében áll geopolitikai feszültség keltése céljából, vagy bármi nemű hatalom technikai okokból, tehát végig is mindegy, hogy miből, akkor a legkisebb védettség irányába nem haladnak, amivel azért a világnak a kommunikációs rendszerét meg tudják bérítani. Mennyire tudják, illetve mennyire bonyolult rendszer ahhoz, mennyire könnyű ezeket elérni, tehát lehet ebből globális fennakadás, hogyha ezek a támadások elharapóznak, igényele ez odafigyelés vagy további védelmet, hogy ezt mondjuk megakadályozzuk?
Hát ugye én azt gondolom, hogy ezeket a tengerati kábeleket őrülten nehéz megvédeni, tehát nem állíthatunk oda őrhajókat folyamatosan, hogy figyeljük a tenger feletti tevékenységet. Olyan, itt azért több száz ezer kilométer hosszúságú kábel rengetegről beszélünk, ami egyébként meglepő módon védettebb, mint mondjuk a szárazföldi kábelek, tehát kevesebb meghibásodás van, csak ha itt valamelyik meghibásodás, egy kábel esetén az elszakadást jelent, ha valamelyik elszakad, akkor annak olyan következménye van, hiszen hatalmas kapacitású csatorna esik ki pillanatok alatt, hogy hát attól függ, hogy milyen környezetben történik ez, mert hogy földrajzilag hol történik ez a szakadás, vagy nagy port ver fel, vagy nem, de azért kábelszakadások mindig is voltak, és szerintem mindig is lesznek. És azért voltak korábban is olyanok, két éve körülbelül, 2022-ben igen, például Tonga teljesen leszakadt az internetről egy vulkánkitörés miatt hetekre, csak hát mondjuk kevésbé éreztük ezt kritikusnak mi, valószínűleg a tongaiak jobban, de hogy a világ irányából kevés kommunikáció ment abba az irányba. Tehát vannak ilyen esetek, leginkább akkor esik ki teljesen egy ország, amikor nem több irányból van kapcsolat a világhálóval, hanem tényleg egyetlen egy optikai kábelen, tengeralatti optikai kábelen ló.
Igen.
És ha az egy meghibásodik, akkor viszont nincsen alternatív útvonal.
Igen, nekem egy dolog még eszembe jutott, ez pedig a kémkedés. Hát ezeken a kábeleken mindenféle ilyen James Bond filmekben is lehetett látni olyat, hogy a kém tenger alatt jár, oda megy, rákapcsolódik erre a kábelre, és akkor az ott futó adatokat összegyűjti, ne adj Isten, még hamis adatokkal meg is mérgezi az adatforgalmat. Erre is felkészült ez a hálózat, ha már ennyire belemegyünk az ilyen viszmajor helyzetekbe?
Igen, hát ugye az egy teljesen más szintű technológiai felkészültséget igényel. Még ha el akarom szakítani, mondjuk például a Vörös-tengeren, ott azért sekély eléggé egyes részei a tengernek, ráadásul nagyon nagy sűrűségben haladnak ott a kábelek, mert hát azért Európa-Ázsia között ez a legrövidebb útvonal, nem véletlen hajózás szempontjából is ez egy nagyon intenzíven használt útvonal volt. Csak míg a hajók könnyen választanak másik útirányt, ugye ezek a kábelek, ez még egy mondjuk úgy, hogy hátrányuk, hogy ezek kevésbé flexibilisek, nem tudjuk gyorsan áttenni őket máshol. Tehát ez ilyen éves átfutás, mire mondjuk más alternatív útvonalakat találnak. Tehát, hogy a tönkretétel, az elszakítás, az relatíva egyszerű, hiszen hogyha megtalálom a kábelt, akkor egy buvár, ha nem is flexel, mert azt azért nehéz, de hogy le tud menni, és megfelelő eszközzel azért tökre tudja tenni a kábelt, vagy egyszerűen csak, ha tudom, hogy kb. Hol van, akkor egy hajóval fel alá hajókázom, és húzom végig a horgonyt a tengerfenéken, előbb-utóbb majd csak lesz kapásom. De a lehallgatás azért technológiai sokkal nagyobb felkészültséget igényel. Uh-huh. Nem lehetetlen természetesen. Ugye mondjuk ha 40 még nem nagyon beszélgettem volna veletek, de hogy szóval, hogy a kezdeteknél azt mondták, hogy az optikának az a nagy előnye, hogy lehallgathatatlan. Hát ez nyilván nem igaz, csak nehezebb lehallgatni. De hogyha mondjuk elhelyezünk ezeken a kábeleken olyan eszközöket, amik kicsit meghajlítják a kábelt, tehát valahány, a fény egy része ki fog lépni a kábelből, hogyha megfelelő érzékenységű eszközünk van, akkor azzal elméletileg lehetséges lehallgatni. Ugye azért nagy hatalmas mennyiségű adatot kell itt gyűjteni, de persze tudjuk, hogy itt állunk a mesterséges intelligencia, hát nem is már kapujában, tehát már használjuk. Az egy hatalmas lehetőség, végtelen energiaforrásunk van a lehallgatott adatok feldolgozására. Uh-huh. Nyilván ezeken a csatornákon egyébként titkosítottan mennek az adatok. Tehát azért még a titkosítást fel is kell törni, de technológiailag nem lehetetlen lehallgatni ezeket a kábeleket. Uh-huh. Csak sokkal nehezebb, nem hiszem, hogy ott a vörös tengeren most meg a veszély fenyeget.
Igen. Ilyenkor hogy lehet, ha már egyszer valaki megpróbálta és részint ugyan, de sikerre járt, akkor gyanítom, hogy ez ötletadóként is felmerülhet. Hogy lehet ezzel ellen védekezni az ilyen és ehhez hasonló atrocitások ellen? Nyilván, hogyha az oroszok azt mondják, hogy ők akkor most valamit csinálnak a kábelekkel, az egy tök más tészta, mint hogyha mondjuk egy lázadó csoport a Vörös-tengeren próbálkozik ugyanezzel. Nyilván az előbbit nehéz kivédeni, meg nem is lehet talán, mert akkora technológiai háttere van, meg szaktudása, de hát azért legalább a lázadó csoportokat valahogy ki kéne védeni. Mi lehet a megoldás? Újra fektetni ezeket a kábeleket, gyanítom, baromi sokba kerül, megvédeni megint csak sokba.
Igen, ugye a katonai megoldást tőlem ne várjátok. Az bizonyos, hogy műszaki szempontból szerintem egyetlen megoldás van, hogy úgy mondjam, túl kell tervezni a hálózatot, tehát kellnek alternatív útvonalak, hogyha itt kiesik egy cső, hogy úgy mondjam, akkor át tudjuk terelni a forgalmat más irányokba, és azt kevés érezzék a felhasználók. Más nem nagyon tudunk tenni, tehát fizikailag szerintem, ha ilyen tiltott támadások vannak, de tényleg ez inkább egy katonai szakértővel kell.
Igen, nem ez a vonal érdekel bennünket, kimondottan a műszaki rész, mert hogy nekem közben eszembe jutott, hogy mi szükség kábelekre, miért nem csináljuk ezt műholdakkal? Azokat még nehezebb hát, talán elérni.
Egyébként elvileg a műholdakat is természetesen le lehet lőni, de a műholdas kommunikációnak nyilván megvan a helye. Vannak olyan körülmények, amikor jobb, mint a vezetett. Gondolok arra, amikor ugye ideglenesen kell létrehozni egy összeköttetést, vagy amikor nehezen megközelíthető helyről beszélünk, vagy amikor gyorsan kell létesíteni kapcsolatot, de kapacitás szempontjából nem versenyképes. Tehát egy műholddal nem fogod tudni megvalósítani azt, hogy 100 terabit per szekundum sebességű kommunikációt létrehozzál. Tehát a két technológia ilyen szempontból szerintem nem versenyképes, mindegynek megvan a helye, tehát ezeknek együtt kell működni. Uh-huh. És hát ugye műholdak esetében szintén felmerül a kérdés, hogy milyen ára van, hogy azokat fölküldjük, plusz voltak ott igen, hogy fölküldjük őket, plusz ugye az időjárási körülmények is ott az összeköttetés minőségét befolyásolhatják. Igen. Úgyhogy sajnos az nem, ekkora mennyiség adatot nem képes a földrészek, országok között továbbítani.
Jó kiegészítés egyelőre. Hát nyilván gondolom, majd változhat a technológia fejlődésével, de azért az még rovalodébb van. Tehát azért, hogy azt gondolom, inkább még...
Hát nyilván igen, a műholdas megoldások kapacitása is nő, de ezzel párhuzamosan az optikai megoldások is, úgyhogy szerintem ez az előny sosem
fog eltűnni.
Lesz behozható.
Világos.
Tehát okay. Sosem mondott, hogy sosem tudom.
Jó, persze.
Jó, nagyon szépen köszönjük. Nagyon hasznos volt, és tisztában látunk ebben a kérdésben. Nagyon köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát kívánunk.
Én is köszönöm, hogy hívtatok.
Szervusz. Minden jót. Gerhátné dr. Udvari Eszter egyetemi docenssel beszélgettünk, ő a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöke és informatikai karának nemzetközi dékánhelyettese. Ezt a kábelügyet boncolgattuk, hogy az adatkábelek hogy mennek, mind működnek, hogy védik őket, hogy nem védik őket, miért nem lehet kiváltani ezt a technológiát.